Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik, aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és ti most a GP Shop Forma 1-es podcastját, a Száguldó Cirkusz hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károly szakújságírót köszönthetem. Szerbusz, Karesz!
Szerbusz, szép jó napot mindenkinek!
Hát szép jó nap, legalábbis ami a McLaren rajongókat illeti, az biztos, hogy még most is kitart a szép jó nap, de ne szaladjunk ennyire előre, mert ugye amikor utoljára mi beszélgettünk egymással, az még a belga nagydíj hétvégéje volt, amikor arról beszélgettünk, hogy nem volt semmi, a semmiről beszélgettünk, hogy miért volt az. Egyébként ez a beszélgetés, ez vissza lehet hallgatni most már a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on, az Amazon Music-on, és tessék a feliratkozás gombra természetesen rákattintani. És hát azóta ugye lement még két nagy díj, ugye a Hollandia és az olasz nagy díj, de van miről beszélgetnünk, de most én azt mondom, hogy ne a két érrovasról kezdünk el beszélgetni, hanem szerintem kezdjük a McLarennel, ahogy már említettem az elején, mert azért ez egy régóta várt, és ez egy történelmi győzelem a Wokingi gárdának, azért ezért most megdolgoztak rendesen, és ezt most így mindent értek, nem csak ezt a verseny hétvégét, ahol kimondottan jók voltak, ahol egyébként tavaly is már elég izmosak voltak, és azóta már egy sokkal jobb lett a konstrukciójuk, hanem úgy összességében, ez minden úgy egyben volt ebben az egész hétvégében, és úgy valahogy így méltó lettek kárpótolva azért a 9 éves veszőfutásért, ami sújtotta ezt a csapatot.
Igen. Hát alapvetően így van, hogy ez egy nagyon hosszú folyamatnak az első beérett gyümölcse, mert nyilván a korábbi egy-két dobogós helyet is annak lehetett nevezni, ahhoz képest a rettenetes szenvedéshez képest, ami mondjuk így a Alonso érkeztével kezdődött, és hát viszonylag sokáig tartott, de aztán ugye megjelent Zak Brown a színen, és hát onnantól, ha ugyan nagyon-nagyon lassacskán és továbbra is sok esetben nagyon keservesen, de hát azért mindig volt valamiféle előrehaladás, és sokkal kevésbé hátra. Tehát ugye, amit más csapatoknál sokszor látunk, hogy egy lépés előre, kettő vissza, ilyen lenini módon, ez a McLarenre nem volt jellemző, lassan cihelődtek, de már a tavalyi év is ugye azért eléggé biztató volt a számukra. Idén meg hát gyakorlatilag ugye rendszeres dobogós volt Norris, és hát Ricardoval nem lehetett tudni, hogy mi a csuda van, mert kicsit zavaró módon gyengén kezdte az egész évet, viszonylag sokáig szenvedett az új csapattal, de hát aztán úgy látszik, hogy a nyári szünetnek jót tett, mert azóta eléggé brillírozik, és itt nagyon jó formát mutat, majdnem, hogy felnőtt ahhoz a feladathoz, hogy ugye a fiatalabb, jóval fiatalabb csapattársával egy szinten teljesítsen. Noha nyilván Norris nem átallotta többször is jelezni a rádión, hogy hát ő sokkal gyorsabban is tudná menni, csak hát itt valaki előtte poroszkál, de hát ez a pszichológiai hadviselésnek az egyik jó talált fegyvere, mint tudjuk. Örömteli dolog látni mindig azt, hogyha egy ilyen hatalmas, hagyományú nagy csapat, amelyik ugye világbajnoki címeket gyűjtött, és azokért csatázott évtizedeken keresztül, megint ott van valahol nem csak a dobogó közelében, hanem már a dobogón, és talán tényleg eljön az az időszak, hogy újból komoly kihívója lesz azoknak a csapatoknak, amik most ugye a number one státusszal bírnak, hát a Mercedes meg a Red Bull főleg. Tehát ebben lehet bízni, hogy most ha ezt a McLarennek sikerült, akkor talán egy-két éven belül a Williams is valahogy visszatornázza magát, és hát nem beszélve a Ferrari-ról. Tehát hogyha ezek az istállók azért nagyjából félig meddig egy szintre jönnének, akkor ennél is sokkal izgalmasabb világbajnokságok sora várható, hát aztán, hogy 22-től az új szabálymódosításokkal egyetértve függvényében mi lesz, az persze nehéz megjósolni, de minden esetre van az emberben egy jó érzés.
Jó, hogy említetted itt a többieket is. Azért valljuk be őszintén, azért a nagy klasszikusok azért minden rajongónak a szívét megdobogtatják, és ugye itt a régi nagy őrökádás csata, ugye a Ferrari McLaren, plusz még valóban a Williams is elindul, és én úgy tűnik, egyébként nekem is az látszik egyébként, hogy valóban a Williams elindult fölfele, az idejében azért már megindultak a holdponttól, tehát azért ők is azért megjártak ugyanúgy a poklok poklát, mint a McLaren, mert hiszen Russell azért pontot szerzett megint, és hát az elmúlt 4 versenyből 3-szor pontot szerzett George Russell ezzel a harmadgyenge Williams-el, le a kalappal, ezért mindenféleképpen ez is egy megsüvegelendő teljesítmény, és egy megemlítendő teljesítmény, meg hát persze nyilván majd, ha még az időnk megengedi, akkor még arról is fogunk beszélgetni, hogy mit várunk mi ettől a jövő évtől itt a Mercedes házatáján belül. De térjünk vissza. Tudod, hogy én mit mondok neked egyébként, ha már említetted Daniel Ricciardót? Rendkívül örülök annak, hogy ő szerezte meg a győzelmet, mert ugye mi sokszor beszélgettünk róla, itt a nyári szünet előtt azért egy nagyon elveszett egy figura volt. És kapta a kritikát tőlünk rendesen, mert azért valljuk be őszintén, nem ezt vártuk tőle. Ettől ez egy sokkal alacsonyabb teljesítményt vártunk tőle, és igazából nekem ami a legfurcsább volt az ő teljesítményt illetően, az volt, a csapat teljes mellszélességgel beállt mögé, mindenben támogatta, amiben lehetett, soha nem gyakorolt rá nyomást. Ez is egyébként egy ritkaság és megsüvegelendő teljesítmény a mai Forma 1-ben, amilyen rettenetesen teljesítmény orientált. És ugye el lett mondva az Andreas Seidel részéről, hogy tudják, hogy mi a probléma, értik, hogy mi a probléma, Daniel is tudja, hogy mi a probléma, érti a problémát, tudja, hogy hogy kellene megcsinálni, csak egész egyszerűen képtelen megcsinálni. És ugye mi abból féltettük ezt a jópofa fiatalembert, hogy egy talán esetleges egy olyan mély spirálba kerülhet bele, egy olyan örvénybe, ami egyrészt ugye tele van kétségekkel, önmagának a teljesítményét megkérdőjelezi, stb. És közben, tehát egy ilyen Vettel-féle jelenségbe fog beleesni, mint ami történt ugye a Ferrari-s korszakában. És ezzel a győzelemmel én szerintem itt talán az utolsó pillanatban még sikerült így kirángatni. És lehet, hogy Norris egyébként versenyzői mi voltából próbáltott kardoskodni a Ricciardo mögött, hogy én akár gyorsabb is tudnék lenni, de igazából hát egy egész hétvégén ez Ricciardo hétvégéje volt. Tehát ezt kell szépíteni. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy Barcelona után ez volt a második olyan hétvége, amikor házon belül lenyomta a Norris a Ricciardo, és hát a másik fel az, hogy hát ha gyorsabb vagy, akkor fiam, akkor tessék egy kicsikét közelebb menni, és mutatni magadat, hogy te gyorsabb vagy, de igazából mindig ezen a biztonságos egy másodperc körüli magasságban volt ott mögötte, tehát igazából egyszer sem került előzési helyzetbe. Amiért én nagyon-nagyon örülök, hogy a Daniel Ricciardo szerezte meg a győzelmet, nem csak ez, amit az előbb említettem, hanem valahol a Ricciardónak a győzelme, az valahogy így keretben foglalja a McLarennek az elmúlt 9 éves szenvedését. Tehát, hogy nagy reményekkel indult ez az egész sztori, ugye a McLarennél is ugye nagy reményekkel indult ugye ez a Hondás váltás, és ugye igazából akkor megtanulhattuk a Forma 1-ben is, hogy a Forma 1-ben is ugye a rakott káposzta jó felmelegítve. Hát igen, ez a Honda sztori, ez nagyon nem jött be. Iszonyatosan mélyre került, ahogy a Ricciardo is mélyre került. Nem tudták, hogy hogyan lehet ebből kijönni. Ahogy a Ricciardo sem tudta, hogy tud ebből kijönni. Ám egyszer csak megtalálta annak az útját, módját, hogy kikerüljön ebből. És én nagyon örülök neki, hogy pont a Ricciardo szerezte meg az első győzelmet, mert a Norrisnak lesz még elég ideje, és lesz még elég győzelme ahhoz, hogy ne kámpicsorodjon el.
Hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy a Norris olyan anyagból van gyúrva, aki alkalmas nagy győzelmekre, sőt adott esetben majd, ha szerencséje is lesz, mert az is kell hozzá, ugye VB címre is, de tény és való, hogy én is azt gondolom, hogy nagyon jót tett Ricciardónak ez a győzelem, mert talán ezáltal egy kicsit visszanyeri a maga biztosságát, és most a csapaton belül is a fókusz. Én szerintem annak ellenére ugye folyamatosan azért így lelkileg masszírozgatták, hogy majd jó lesz, majd szép lesz. Alapvetően a Norris a kis kedvenc, tehát angol is, fiatal is, félig meddig saját nevelés, és hát tényleg parádésan szerepel azóta, hogy oda került a csapathoz. És ugye így nagyon hamar lejáratja magát egy neves versenyző is, mint a Ricciardo, aki ugye már futamokat nyert, de ugye azért a Renault-nál nem nagyon csillogott, amikor ott volt, és hát ez az első fél évben kifejezetten szánalmas volt. Tehát ilyenkor tud kiesni egy versenyző, akár a csapatvezetés szemében is a fixisből, és én szerintem ez kellett neki ahhoz, hogy ő a McLarennél továbbra is egy olyan tényező legyen, akire nem legyintenek már csak, hogy hát igen, szegény megöregedett. Ő már a múlt pilótája voltak éppen, és hát tényleg jó volt látni, hogy aztán a dobogón már, meg a verseny után a Norris is ezt teljesen elfogadta, és hát semmiféle olyan durcásság nem volt benne, amit ugye rendszeresen látunk Hamiltonnál, hogyha nem nyer, akkor gyakorlatilag ő érik van sértve. Pedig hát ő azért nyert már egy-két futamot a Norrisnak, meg éppenséggel ez lehetett volna az első, de nem volt benne ezen a futamon az első hely. Tehát ugye sokszor láttunk az utóbbi évtizedekben olyan pilóta párosokat is, akár mondjuk egy Schumacher-Barrichello esetében, ahol senki nem kérdőjelezte meg, hogy melyikük a jó pilóta. De minden szezonban volt egy vagy két olyan futam, amikor a Barrichello egyszerűen tündökölt, és még egy Schumachert is le tudott nyomni izomból. Más kérdés, hogy ő rá is néha rárászoltak, hogy mostan akkor ki a gyorsabb, és viselkedjen. Itt is ugyanez volt a helyzet, hogy egyszerűen a Ricardo erre a versenyre nagyon összerakta az autót, és saját magát, és nem adott esélyt a csapattársának. Más kérdés, hogyha mondjuk Verstappen nem esik ki, de akkor már annyira hátul voltak, tehát abból a 11...
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Szerintem simán hazahozta volna, mert annyival előrébb járt már.
Tehát ott már Verstappen nem volt veszélyes. Ha maradt volna egy normál kerékcserével az a helyzet, ami a verseny első harmadában volt, ugye, hogy ott lihegett a Verstappen a háta mögött ilyen egy másodperc és egy másodpercen belüli időkülönbséggel, az még kétséges lett volna, hogy mi lesz aztán, de a kerékcsere után már abszolút nem volt kétséges, és hát miután a két főemberünk ugye búcsúzott a kavicságyban, onnan meg tényleg a Ricardónak már csak azok kellett hozni a kocsit.
Az az igazság, hogy amit az előbb említettél, annyival tudnám egészíteni, ezt abszolút jól mondod. Tudod, hogy tudnám jellemezni ezt a győzelmet, hogy ez milyen volt? Ez olyasmi volt a Ricardo részére, mint tudod, amikor vannak a filmekben azok a jelenetek, hogy az öngyilkos erőt kiáll ugye az ablakpárkányra, és rettenetesen el van keseredve, sír meg minden, és akkor könyörögnek neki, hogy ne ugorj le, ne ugorj le, és mint amikor már tesz egy lépést arra, hogy elindul lefelé a mélybe, és megfogja egy kéz, és visszarántja. Szerintem ez a győzelem, ez az volt.
Hát jó a hasonlat, mint talán ennyire nem volt elkeseredve Ricardo, hogy már ugrott volna, de minden esetre hát ő neki most nagyon ingatag volt a helyzete, tehát tényleg ugye azért, aki olvassa a nemzetközi sajtót is, tehát ott is értetlenkedve álltak a neves újságíró kollégák is azelőtt, hogy vajon mi történt ezzel az emberrel, hiszen egy nagyon jó autó van alatta, jobb, mint hogyha a Renault-nál maradt volna, tehát a mostani McLaren ugye kétség kívül erősebb csomag, mint az Alpine, tehát erre igazán nem panaszkodhat, hiszen nyert ezen az ügyön, amit ugye sokan kételkedtek, amikor aláírt a McLarenhez, hát hogy most mit akar, miért nem jó neki a Renault-nál, de minden esetre ebből jól jött ki, és hogy ennek ellenére nem jöttek az eredmények, tehát igen, tehát ő egy kötélen egyensúlyozott ebből a szempontból, és még védőháló se volt nagyon alatta, mert ahogy az előbb is ugye fejtegettük, hogy azért nagyon könnyű eljátszani egy pilótának a renoméját, és ráadásul ez elég sokáig tartott, mert ugye a Sainznál is voltak most a Ferrari-s kezdőjévében, az első párfutamnál olyan nem értette igazán az ember, hogy hát most miért ennyire harmatoska, de aztán nagyon hamar felvette a ritmust, és gyakorlatilag majdnem, hogy Leclerrel egy szinten teljesíti. És itt a McLaren-es Ricardo esetében ez jóval később következett.
Ha már beszéltünk a pilótáról, akkor beszéljünk a csapatról is, mert hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy a McLaren megjárt a poklok poklát. És senki nem gondolta volna azt, hogy, tehát mit tudom én, tegyük föl, mondjuk a 2010-ben mondjuk valaki azt mondja neked, hogy figyelj, 8 év múlva a McLaren olyan mélységben lesz, hogy annak is örülnek, ha egyáltalán az autó eljut a rajtrácsig. Akkor te azt mondod neki, hogy hát barátom, nem tudom, hogy te mit szedsz, de ebből adjál nekem légy szíves kettőt. Megjárta a McLaren a poklok poklát. Mondhatom azt, hogy sokakat meglepett, hogy Ron Dennis egyszer csak így lelépett, mert azért szerintem Ron Dennis neve egybe fonódik a McLarennel. Zak Brown érkezése papíron jónak tűnt, mert hát azért azt is tegyük hozzá, hogy egyébként Zak Brown, hogyha nem a McLarenhez megy, akkor váltotta volna egyébként Bernie Ecclestont, mert őt szemelte ki az öreg Bernie utódjának, és mindenki várta azt, hogy na akkor majd Zak Brown ez rendbe teszi ezt a McLaren Honda által végletekig legyalázott, hitét elvesztett csapatot. Ott volt egy Fernando Alonso, aki szerintem nagy szerepet játszott abban, hogy megdumálja a vezetést arról, hogy Hondáról váltsunk szerintem a Renault-ra, ami egyébként belegondolva egy óriási nagy hiba volt. Nem, én mindig is elleneztem azt, hogy a McLaren szerintem butaságot csinálta azzal, hogy elengedte a Hondát, mert megfizette a tanulópénzt, és pont a Red Bull aratja le ezeknek a sikereit.
Ez így van, abszolút egyetértek.
És mégis váltottak Renault-ra, az se jött be, elment Alonso, és onnantól indult meg jól a csapat, és Zac Brown nem volt a jó hely, jókor volt jó helyen, de nem volt jó pozícióban, és én azt mondom, hogy Andreas Seidl érkezésével minden fontos puzzle darab a helyére került, van egy jó csapatvezetője a McLarennek, Zac Brown személyébe, aki azt csinálja, amihez rettenetesen jól ért, marketinghez, szponzorszerzéshez, stb., de nem jó Forma 1-es csapatvezető, aminek viszont zseniálisan jó vezetője az Andreas Seidl, jól össze tudja fogni a csapatot, jól tudja irányítani, tud iránymutatást adni, stb. És ismét van egy sztár tervezője a McLarennek, James Kay személyében. És tessék látni, minden fontos puzzle darab a helyen, és nem beszélve arról, hogy van egy remek pilótájuk, vagyis hát kettő egészen konkrétan, és minden puzzle darab a helyén van, úgyhogy az, hogy előrelépnek, az egész egyszerűen az megkérdőjelezhetetlen volt.
Hát igen, de ez általában így működik azokkal a csapatokkal, akik a csúcsra jutnak. Mindezek a szereplők kellenek hozzá, hiszen visszaemlékezhetünk, hogy amikor ugye a Schumacher átment a Ferrarihoz 96-ra, az se volt az elején egy sikertörténet, és ugyanúgy a Zsántotnak az volt a feladata utána, hogy megtalálja azokat az embereket, mondjuk elég egyszerű volt, mert gyakorlatilag átszipkáztak mindenkit a Benettontól, ahol a Schumacher korábban a nagy sikereit alkotta, Ross Brown-t, Rory Burnt. Itt az Zac Brownnak annyiból volt nehezebb a feladata, hogy egyrészt ugye ki kellett egy kicsit tanulja ezt az egész Forma 1-es világot, de ez nagyon hamar ment neki alapvetően, és tényleg belenyúlt a tutiba azzal, hogy az Seidlt megszerezte, a főtervezőt megszerezte, és innen től kezdve tud elműködni a dolog, mert ők nyilván egymást is nagyon erősítik, és az egész csapatnak, ahogy ugye manapság divatos mondani, a kémiája úgy tud működni, hogy az mindenkinek jó legyen, mert akárcsak ha egy szereplő is nem komfortos, vagy konfliktusai vannak a többivel, az már mind az eredmény rovására megy. Tehát ahhoz kell még egy jó szimat, vagy jó pszichológusi hozzáállás egy csapatvezető részéről, hogy ezeket az embereket, akik többnyire mind nagyon sikeres és alapvetően nagy egójú figurák, hiszen már különböző szakmai múlt van a hátuk mögött, és alapvetően van is mire sikere, vagy büszkének, meg kicsit kiúnak lenniük, de hogy akarják a sikert, együtt akarják, és utána még ott a pilóta, aki, hogyha rendelkezésére áll jó autó, akkor azzal el is érje azokat a sikereket, és akkor mindenki motivál mindenkit, és ez viszi előre a kereket.
Azt mondtad, hogy mindenki akarja a sikert, és most tényleg mindenki akarja a sikert. Ez kétségtelen, de például, hogy visszatérek még a Williamsre egy pillanatra, ott például ugye én úgy gondolom, hogy ők azért indultak meg a jó úton, mert ott is megvan most már a megfelelő vezetés, és a megfelelő csapatvezető, Jobs Capito személyében, aki ugye elkezdett valamit ott a McLarennél, de kicsikét nekem hajmeresztő volt, amikor Zac Brown érkezett, és minden olyan dolgot, ami szervesen köthető a Ron Dennishez, és erősen köthető, mindent effektíve anulált. Jobs Capitót kirúgta, akkor például, ami szintén nagy felzúdulást keltett, ugye, hogy a McLarennek a kódjelét, ezt az MP4 per,
igen,
azt is megváltoztatta, MCL, akármennyire, és látod, mind bejött neki, és igaza volt.
Jó, hát nyilván az, hogy milyen kódjelel megy egy autó, az éles kevés a sikerhez, vagy a kudarhoz, de ezek is apró dolgok, és lehet, hogy mégiscsak valamiféleképpen hatással van visszacsatolni a hagyományokhoz, a múlthoz. Ugye a Ron Dennis, ugye ő úgy gondolta egy picit, hogy a McLaren volt a kép azóta létezik igazából, amióta megjelent a színen, ugye 1980-ban volt, tehát a McLaren csapat ugye 1966-ban jött létre, korábban is voltak szép sikerei, még az alapító Bruce McLaren idején, utána világbajnoki címeket nyertek. Kétségtelen, hogy a Ron Dennis féle éra az egy egészen más dimenzió, és ott nőtte ki magát a McLaren egy igazi világjelenség, és hát főleg a Senna, a Prost, meg a későbbi nagypilótáig, a Häkkinen, hát ugye ott írta be a Forma 1 aranykönyvébe magát a McLaren. Például éppen ezért nem is nagyon értékelte sokra a korábbi, a McLaren-es őstörténetet. Soha nem volt hajlandó még így felvetés szintén se arra, hogy ezt a papaja-sárga színt visszahozzák. Tehát ő ettől idegenkedett, mert úgy érezte, hogy ez a Bruce McLarenről szól, pedig ennek a csapatnak Ron Dennisről kell szólnia. És a Brown talán ezt is egy kicsit jól igazította, hogy ebben a tekintetben, bár pont tegnap erről beszéltünk, hogy azért ő szeretett egy kicsit páváskodni az elején, mint csapatvezető, de ügyesen csinálta azt, hogy visszacsatolta a McLarennek a gyökereihez. Ezzel szerintem egy csomó McLaren rajongónak, vagy akár idősebb formai rajongónak, akik még emlékezhettek ezekre a színekre, kapásból megnyerte a szimpátiáját.
A McLarennek a hosszú távú történelmét, vagy a teljes történelmét, ha felülelve nézzük, akkor igazából én azt mondom, hogy most lehet egy harmadik olyan sikerfejezet, ami most az harmadik sikerfejezet második bekezdése kezdődik igazából, vagy a harmadik. Ha jól számolok, mire gondolok? Ugye Bruce McLaren, ahogy említetted, megalapította a csapatát, amíg életben volt, építette, vitte előre a saját szenvedélyével, majd jött egy Teddy Mayer, aki lerakta szerintem a sikereknek és a nagy csapattá válásnak az első alapköveit, majd őt váltotta az a Ron Dennis, aki feltette a McLarent oda, ahova való volt, és ahova tartozott a 80-as évek végétől egészen a 90-es évek közepéig, majd megint a 90-es évek végétől újra meghatározó csapata volt a Forma 1-nek, de valahogy Ron Dennisnek lejárt a szavatossága, és jött ugye Zac Brown, és szerintem Zac Brown most a sikertörténetnek egy újabb állomásához ért, és szerintem az út az nem lefele fog neki vezetni. Hát bízunk a legjobbakban minden esetre, én legalábbis így gondolom, megdolgozott a McLaren érte, és ha jól emlékszem a számokra, akkor 3213 napot kellett várni a szurkolóknak, a McLaren szurkolóknak ahhoz, hogy ezt a győzelmet megünnepelhessék. Kíváncsi vagyok, hogy hány McLaren szurkoló ment hétfőn másnaposan iskolába vagy dolgozni, ezt sose tudjuk meg, de hogy megérdemelték mind a pilóták, mind a szurkolók, legalábbis azok a szurkolók, akik a jóban rosszbanból a rosszban is kitartottak a csapat mellett, hát az mindenféleképpen megsüvegelendő egy teljesítmény, mert manapság azért az emberek a jóban rosszban borra, a rosszbant azt kevésbé szeretik, viszont a jóban azt annál inkább. Na de, váltsunk egy kicsikét témát, és váltsunk csapatot, illetőleg pilótákat. Hát a két kiskakas ismét egymásra talált, itt a olasz nagydíjon, és ahogy az benne volt a levegőben, megint összeakadtak, és teszem hozzá, még mindig meg vagyok róla győződve, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, hogy az idén egymásra találtak. Elképzelhető, és egyre inkább én azt kezdem el vizionálni, hogy emlékszel az 1994-es bajnoki fináléra, hogy az egy csattanással lett véget. Egyébként semmivel sem volt különb egyébként az a baleset, ennél a balesetnél, ez csak egy zárójel. Ezt azért gondolom így, mert nem is tudom, melyik nyilatkozta, hogy csak ne a gumifalban vagy a bírói szobában dőljön el a bajnokság, talán aztán valamik Mercedes-es mondta, vagy a Hamilton, vagy a Wolf, nem tudom, tök mindegy. De szerintem ez valószínűleg ez ott fog eldőlni. Nem a bírói szobába, de hogy a gumifalba minimum nem ez volt az utolsó alkalom, és még szerintem legalább két csat bennük van, az Holzier.
Nyugodtan lehet ráfogadni, én is azt gondolom, hogy egyik se fogja alábadni, és nem fogja megadni magát a következő alkalommal se. Mind a ketten annyira, nem is az, hogy agresszívek önmagában, az inkább talán a Verstappenre jellemző, a koránál fogva, de hát nagyon akarják a győzelmet, ezt a VB címet, és amikor ennyire kiélezett a harc, és tényleg millimétereken múlik sokszor, nem lehet Tehát, ahogy nem is tudom, azt most melyik itt mondta, hogy a motorsport az már mindig csak ilyen, és hogy mindig is ütköznek, és föl lehet sorolni tényleg, ahogy te is említetted, az Adelaide 94-et, vagy akár a Jerez 97-et, tehát sokszor dőltek el úgy, akár bajnoki címek is, hogy még a legutolsó futamon is valaki kilökött valakit, vagy mindketten kiestek, és akkor amiatt Senna, Prost, Suzuka, ugye, 89-90. Tehát, és ugye kellenek hozzá ezek a figurák, tehát a Lauda az nem így nyert világbajnoki címet, hogy legbesüldött, vagy a kit is mondjak, még most mindegy. De hogy ez valószínűleg egy ilyen mentalitás kérdése is, hogy életemet és véremet ezért a adott kanyarért, az adott körért, versenyért és a VB-címért, és hát ez óvatatlanul az idei évben talán egy kicsit markánsabban vagy sűrűbben, mint üdvös lenne, így ér véget, hiszen ott volt Silverstone, a Hungaroring félig meddig, most ez a verseny, és hát jó volt, hogy még 9 futam van hátra, ha jól tudom, hát azért bőven benne van. Hogyha most az utolsó 9-et veszük, hogy ott hányszor történt ilyesmi, és van még 9, akkor jó eséllyel legalább ugyanennyit láthatunk, ha csak valahogy nagyon meg nem zabolázzák a két pilótát saját csapaton belül, meg a versenybíróság is, mert azért Verstappennek ez a 3 helyes büntetés azért nem eshet túlzottan jól. Nem tudom, hogy mennyire fogják a Helmut Marko, Christian Horner, mert inkább azért azon az oldalon kéne egy kicsit belbeszélgetni Verstappennel, hogy megéri-e, tehát hogy nem lett-e volna egy jobb, amit nem tudunk persze, hogyha most azt hagyja és megpróbálja egy körrel később, 10 körrel később, és valamivel biztonságosabb szituációban megoldani ezt az előzést.
Nyilván logikus, amit mondasz, mert hogyha picikét több sütnivalója van bármelyik pilótának is, akkor valóban úgy gondolkozik, hogy most egy picit elengedem, jó van, hadd puposkodjon, és majd mit tudom én, 2 kör múlva, 10 kör múlva, stb. Meg fogom őt előzni. De mind a két balesetnél pontosan az volt benne a levegőben, és pont azért történt meg a baleset egyrészt, mert mind a két autó annyira egy szinten van, és mind a két pilóta annyira egy magas színvonalon és egy szinten teljesít, hogy nincs az, hogy egyik a másikánál azzal a paraszt hajszálnyival jobb, hogy végig tudjon vinni egy olyan előzést, amiben nincsen benne az összeütközés rizikója. Ezért, amikor ott van a helyzet, ezért mind a kettőnek erőből meg kell csinálnia. Lásd Silverstone. Miért történt az a csat? Előtte való nap ugye a Hamilton ugyanott próbálkozott, akkor visszavett, és bízott abba, hogy hát ha majd DRS-re el tud menni. Nem tudott elmenni. Most is gondolom, mivel ez a két autó olyan rettenetes egy szinten van, és talán egy icipicit, talán lehet, hogy tényleg egy leheletnyit Cidesznek kevesebb volt a végsebessége, mint mondjuk a Hondának. Lehet, hogy most is úgy érezte, hogy ha most nem védem meg, ha most nem megyek el, akkor nem lesz meg sose. És ez vice versa, ez pontosan ugyanígy van, így érezheti a két pilóta, amire közben még rájátszik az, hogy már pedig én megmutatom, hogy én vagyok a nagyobb tudás ebben a csárdában, és már pedig én vagyok az úr, és már pedig ha te nem csicskulsz be, akkor itt már pedig én megmutatom neked. Ez adja én szerintem a bajoknak a forrását, és itt ebben a helyzetben a józanész ki fog mindig kapcsolni, szerintem.
Tehát ez a kérdés, hogy tudnak egy kicsit lehiggadni, mert ugye amit mondtunk itt mind a ketten, hogy ugye kivárni, meg ráérősen, ugye ez a tipikusan, ez a Jackie Stewart, Niki Lauda hozzáállás volt a versenyzéshez, hogy nem az első, meg nem is a 20. kanyarba kell megnyerni egy Forma 1-es futamot, a lényeg az, hogy amikor lecsapódik a kockázás szó, akkor ki van elől, de ők nem ilyen fából vannak faragva, tehát ugyanilyen volt a Senna, egy kicsit az Alesi, noha ő nem ért el ilyen szenzációs eredményeket. Tehát ez egyszerűen egy versenyzői alkat, amelyik, hogyha leereszkedik a vörös köd az agyára, ugye most már inkább adrenalin szintnek szokás mondani manapság, akkor ő ezt ennyire tudja csak uralni saját magát. És kétségtelen, hogy szenzációsan vezet meg, de adott pillanatban már nem tudnak egy bizonyos szinten jobban saját maguk működésébe beavatkozni, mert nem megy, mert csak azt látják, hogy eléje kell kerüljek, és ha nem kerülök elé, akkor az valami tragédia. Az elég sokszor adódik ilyen helyzet az idei bajnokságban, hiszen ahogy jelezted is, nagyjából egy szinten van a két autó, meg a két pilóta. Van egy-egy futam, mint a holland volt, amiről most alig is beszéltünk, mert olyan sok minden nem történt rajta. Ott például teljesen egyértelmű volt, ugye, hogy Hamilton lassabb, nem kerültek ilyen helyzetbe, hogy egymást kellett volna előzgetni, az egy sima futam volt, Verstappen behúzta, Hamilton meg hazakocogott mögötte. De amint létrejön ez a szituáció, hogy akár egy sorból indulnak, vagy a verseny során valami miatt, mint most a két elbaltázott kerékcsere miatt ugye egymás tűzközelébe kerültek, valószínűleg, hogy szinte majdnem mindig ez lesz a vége, vagy nagyon csodálkozunk majd akkor, amikor nem.
Szóval, igen, én azt szerettem volna még ezzel talán kiegészíteni, hogy ezért is megéri harmadiknak lenni, mert hogyha ez a két kiskakas neki el egymással itt harcolni, akkor simán lehet belőle a nevető harmadik, és akár egyszer, akár kétszer, akár többször is, akkor lehet, hogy nagyon hamarosan meg lesz a Lando Norrisnak is az áhító győzelme. Na de beszéltünk a nagyokról, beszéljünk a kicsikről, mert ami megy nagyban, az megy kicsiben, és egészen konkrétan itt az Aston Martinra gondolok, mert Hollandia óta itt egy olyan elfojtott és csendes belhatalmi harc kezdődött el, hogy én csak így dülleztem itt a szemeimet, hogy te jó Isten, hát ilyen megtörténet, és viszonylag azért nem kap olyan nagyon nagy figyelmet. Ugye az egész sztori az azzal kezdődött, hogy együtt vagyunk, együtt sírunk, együtt építjük, nagyon szenvedünk, valahogy egy picikét kezdjünk összekapni magunkat, Sebastian Vettel is kezdi összekapni magát, és kezd ráérezni az autóra, és megfordítja a csapaton belüli hegemóniát. Elkezdi gyűjteni a pontokat, a dobogós helyezéseket, mondjuk ebből ugye egyet sajnos elveszted, de tök mindegy, akkor is van neki két dobogója, és jön a holland nagy díj, és ott is történnek a galibái, de jóvá teszi, ledolgozza a hátrányát, és úgy, hogy az utolsó talán 8 körön keresztül valami fél, utolsó 8 kör alatt hozott fél percet a kicsi trollom, és az utolsó körbe pedig szerette volna őt a nagyobb tempójának köszönhetően megelőzni, és hát Nikita Mazepint megszégyenítő módon védekezett, és terelte le őt majdnem a pályáról, Lance Stroll, és aztán pedig eljött ugye most a monzai hétvége, és itt az első körbe a rajt után is, hát ez nem jellemző, és tudod nekem milyen furcsa ebbe az egészbe? Hogy ugye Vettel egy rendkívül egy korrekt és egy lojális és egy nagyon egyenes pilóta, aki kifele semmit. Ezt a Ferrari-nál is gyönyörűen bebizonyította, hogy kifele semmit bent, majd miatt a kulisszák mögött megbeszélünk mindent. De ezen a hétvégén, mintha azt kezdték el volna kisakkozni a történtekből, meg hogy mit mond, meg hogy mond, meg miért úgy mond, meg miért ott mondja, hogy lehet, hogy akkor mégiscsak a több éves szerződés, amit nem árultak el, hogy mennyi, lehet, hogy mégiscsak az év végén ennek vége lesz. Te mit szólsz az egész Aston Martinos belharchoz?
Hát mondjuk a legkevesebb az, hogy furcsa, és hát az egész helyzet bizonyos értelemben furcsa, és nem tudom, hogy tényleg a Vettel számára ez nyilvánvaló volt annak idején, amikor ő ilyen menekülő útvonalaként aláírt, amellett, hogy ugye ez egy nagy név, de hát azért mégiscsak tudjuk, hogy egy Force Indiából alakultak át, noha nem volt egy rossz csapat, hiszen még versenyt is nyertek tavaly, de beülni egy olyan istállóba, ahol van egy milliárdos apuka, és a csapattársam a fiacskája, akiről ugyan kiderült azért az utóbbi pár évben, hogy nem annyira kutyaütő, mint amennyire az elején annak gondoltuk, tehát még ilyen értelemben még egy Nikita Mazepin is kinőheti magát, bár ott erre kevesebb esélyt látok. De ugye a Lance Stroll az úgy olyan közepesen jól elmuzsikálgat. Nyilván lehetne azért még akár a Aston Martinban is egy nála jobb pilótát találni, de hát ez a felállás, értjük, hogy mi a helyzet. Mondjuk, ha valami van egy nagy gyár, és ott a gyártulajdonos apuka a saját gyermekét teszi meg, mint tudom, marketing igazgatónak, hát az ellen ugye senki nem ágálhat különösebben, még akkor sem, hogyha esetleg nem túl célszerű vagy hülye döntéseket hoz. És ugye ide beül egy négyszeres világbajnok emellé a fiú mellé, aki igaz, hogy egy kicsit legyalulta a renoméját az utóbbi két év Ferrari-s vitézkedése alatt, de ettől ő még egy Sebastian Vettel, és tényleg egy rendkívül szimpatikus és normális, és még mai napig is azért én szerintem egy elég gyors pilóta, akit ennél talán, nem is tudom, hogy fogalmazzak jól, hogy olyan tiszteletteljesebben vagy komolyabban kéne venni a csapatnak is. Tehát amikor ott ül nálad, és örülhetsz neki, hogy gyakorlatilag a figyelem valószínűleg, hogy a Vettel miatt koncentrálódik azért az Aston Martinra még a mai napig is. Tehát én azt mondom, hogy mert nem értem a taktikáját a kicsi Strollnak, meg hogyha nem beszélget el vele az édesapja, akkor az apukáit se. Mert hogyha meg ez a felállás, amit te itt felvetítettél, vagy előrevetítettél, hogy meg talán az év végével ők elbúcsúzhatnának egymástól, ami kicsit valószínűtlennek tartok, de forma egy, de minden megtörténhet, hogy akkor utána mi van? Tehát akkor oké, marad a gyerek, beraknak melléje valakit, most mindegy is, hogy kicsodát, de elveszítettek egy olyan forma egyes legendát, akire Aston Martin név ide vagy oda, nekik óvatatlanul szükség van rá. Én így látom, legalább még egy év.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Nem gondolod azt, hogy a mesterterv egy picikét megdőlt, ami váratlanul érkezett? Mire gondolok? Ugye hozták a Vettelt, ami jó volt marketing eszközként is, mert hozza a szponzorokat, ránk irányítja a figyelmet, ezt abszolút aláírom, ezt adom. Plusz nyilván van olyan tudása szakmailag és versenyzőileg is, amit viszont jó néven vesznek, ami megfizethetetlen. És nem működött ez a házasság eléggé eredményesen az évad első felében. Ráadásul ugye a teszteken is szívott szerencsétlen Vettel, nem tudott megfelelően menni. Alapvetően ez a másfél nap per pilóta, ez nevetséges, tehát ez nem tudom, hogy milyen ilyen sportág létezik még a Földön, ahol a versenyre való felkészítést ilyen mértékben megrövidítik, de ez most egy másik tészta. És mi magunk is elismertük, hogy te figyelj, nézd meg, ez a Stroll gyerek, ez egész ügyes, tehát ez nézd meg, sakban tartja a Vettelt. Versenyről versenyre, kvalifikáción és versenyen rendszeresen előtte végez. Te nézd már, ez nem csak gazdag, hanem nyomokban tehetséget is tartalmaz. Nem rossz, nem rossz, nem rossz. De viszont eljött egy pont, amikor a Vettel is megértette az autót, hozzá tudta igazítani azt, amit hozzá kell igazítani, és elkezdett felnőni a feladathoz, és egy négyszeres, és azt is beszéltük, hogy hát milyen marha jól fog ez az év végén majd mutatni mondjuk a kicsi Lance-nél, hogy hát látod, apu, én lenyomtam egy négyszeres világbajnokot. Igen, ügyes vagy, kisfiam, gratulálok, tessék, egyéb még egy gombóc vagy itt. És ez a mesterterve szerintem ez most kezd megborulni, amit ilyen-olyan okokból vagy a Lance, vagy az apukája, vagy a Lance és az apukája, hogy valahogy így nehezebben tud feldolgozni. És normális esetben én se tartanám észszerűnek azt, hogy egy Vettelt elüldözzenek egy csapattól, de hogyha viszont belegondolok abba, hogy ez egy, hogy a Len, hogy a Stroll papa nagyon-nagyon jóban van a Wolffal, és hogy kéz a kézbe járkálnak, és egyik nagyobb gazember a másiknál, akkor nem tartom még azt se kizártnak, hogy mivel itt a Nyck de Vries szerették volna nagyon-nagyon behozni, ugye a Williamsbe, de aztán valamiért nem sikerült, mert a Latifi kapott még egy évet, erre biztos volt egy millió, több millió érvük rá, tök mindegy, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy nem lehet az, hogy esetleg menet közben akkor változtak a tervek, hogy figyeljetek, valahogy figyeljetek, ti kaptok olcsóbb motort, cserébe ültessétek be ezt a srácot.
Hát ugye ez az, amit be nem látunk bele a kulisszák mögé se a fejekbe, az a kérdés, hogy mennyivel mehetnek inkább biztosra egy új, fiatal és éhes pilóta esetében, mint a Vettel. Tehát hol van arra a garancia, hogy behoznak egy ilyen fiatal tehetséget, és az nem kalapálja agyon a Strollt. Tehát ebből a szempontból nem tudom, hogy ez jó taktika-e, mert hogyha most a Mercedes-es kapcsolatot vesszük, akkor akár az is logikus lehetett volna, ha most tényleg arról beszélünk, hogy a Vettelt ki akarják onnan pöckölni, miért nem vitték oda a Bottaszt akkor. Tehát ugyanúgy egy nagy csapattól jön Mercedes, ehelyett beültették egy Ferrari-s autóval, tehát ott meg nem is igazán látom ezt a fajta folyamatot, hogy mit keres a Bottas az Alfa Romeo-nál, de hát nem kell mindent tudnunk, ha csak az Alfa Romeo nem ragaszkodott hozzá, hogy a Raikkonen helyére egy ugyanolyan kevés beszédű ember szeretnének, mert azt már megszokták.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. És milyen érdekes egyébként, hogy mióta napvilágot látott, hogy a Bottas aláírta a kilépő papírokat a Mercedesnél, azóta úgy megtátosodott, hogy le a kalappal. Ugye nyílt a lennel szegült ugye a csapatutasításnak ugye Hollandiába, ott remegett mindenki. Igen. A Mercedes garázsból, hogy Jézus már nehogy túl gyors költ fussál, mert akkor aztán itt lesznek itt gondok. és itt is azért ott ilyen, az is nagyon-nagyon beszédes volt, amikor ugye ott odahívták az interjúhoz, és akkor ott a kivetítő falon, hogy gyere, nézd meg, hogy mi történt velük, és ó, igen, na de mindegy. Szóval, menjünk tovább. Az is egyszerűen elképesztő volt. Felszabadult a fiú, tehát az kétségtelenül látszik, és a teljesítményében is. Nem, egyébként jó az, amit kérdezel, nem tudom, de én igazából megint azt látom, hogy ez is egy olyan, ami most történik, és ami mondjuk történt, tegyük föl, ha már említetted az Alfa Romeo, ott meg ugye a teljesítmény szinten, amit művelnek egy Räikkönennel, amit itt művelnek egy Sebastian Vettelel, ez méltatlan, ez nem szép, ez nem korrekt, ez nem jó.
Hát igen, mondjuk a Räikkönen esetében, hogy egy kicsit erre is veszegessünk pár szót, én igazából nem is láttam annak logikus magyarázatát, mert ugye Kimi Räikkönen szeretett versenyezni, tehát hogy egy Ferrari-tól átment az Alfához, az számomra egy totál rejtély volt. Tehát ő ott kvázi a csúcson fejezhette volna be, hiszen még pont megnyerte az USA nagydíjat, harmadik lett a világbajnokságban, és úgy búcsúzhatott volna el tizen sok év után a Forma 1-től, hogy mindenki kellemes emlékkel marad az ő távollétében. Itt meg jó, hogy voltak egy-egy jobb futam az Alfánál, de hát alapvetően egy szenvedés volt ez az egész történet, és hát amikor az a max, hogy esetleg összejön egy-két pontszerző hely az egész szezon során, nekem senki sem mondja azt, hogy csupán a versenyzés öröméjére egy világbajnok, egy 20-valahányszoros Grand Prix győztes ebbe kielégülését leli, mert hogy még ez is jobb, mint otthoni csörög.
Én minden esetre nagyon-nagyon bízom benne, hogy azért a Vettelnek meg lesz adva a lehetőség, hogy ő is legalább még egy évet lehúzzon, és tényleg méltóan tudja befejezni a pályafutását, mert hogyha most fejezné be, akkor az szerintem az méltatlan befejezés lenne véleményem szerint. És ugyanúgy, ahogy megkapta a lehetőséget a Ricardo a sorsától arra, hogy egy méltatlan irányba forduló karrier egy éles fordulatot kapjon egy zseniális eredménnyel, én úgy gondolom, hogy az év közben nyáron a Vettel is az eredményei által a két váratlan dobogóval, de behozott dobogóval, mert amikor ott volt a lehetőség, megcsinálta, ugyanúgy lehetőséget kap a sorstól, és tud élni vele, hogy picikét visszarántsa azt a megromlott renomét, amit mondjuk a Ferrari-nál töltött utolsó másfél évében elég erősen megkopott, úgyhogy bízzunk a legjobbakban. Viszont ránézek az órára, és ez mindig azt jelenti, amikor így kezdek egy mondatot, hogy nekünk bizony el kell búcsúzni egymástól, mert lejárt a műsoridőnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ismét, és a rendelkezésünkre álltál egy zseniálisan jó beszélgetéshez. Köszönöm szépen. És kívánom mindenkinek, hogy iratkozzon föl a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on, illetőleg az Amazon Music-on, vagy a gpshow.hu honlapján a rádió műsor menüpontban vissza is lehet hallgatni, nem csak feliratkozni a csatornáinkra, hiszen nem csak a mai beszélgetést lehet meghallgatni, hanem a korábbiakat, plusz a feliratkozás által pedig lehetőséget kaptok arra, hogy a jövőben folytatott nagyszerű beszélgetéseinkről még véletlenül sem maradjatok le, mert az biztos, hogy lesz mindig miről beszélni. Ha unalmas a Forma 1, hanem mi azért mindig megtaláljuk azokat a módokat, hogy igazán kiadósat és jót tudjunk beszélgetni. Gyerekek, vigyázzatok magatokra, Karesz, te is vigyázz magadra, ölelek mindenkit, szevasztok!
Szintén te is, sziasztok!
És ennyi volt már a Száguldó Cirkusz. Mai adásunkat és a korábbiakat visszahallgathatod a Spotify-on, Deezeren, Google Podcaston, iTunes-on, az Amazon Music-on és a GP Shop honlapján a rádió műsor menüpont alatt. Sziasztok!